Köszöntöm Önöket, ez itt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A pedagógusok adminisztrációjának csökkentését ígéri az emberi erőforrások minisztere. Balogh Zoltán azt mondta, legkésőbb szeptemberre már az iskolákban is érződik majd a KLIK szervezeti struktúrájának átalakítása. Hozzátette ugyanakkor, hogy az állam fenntartói felelőssége a változtatások után is fennmarad. Balogh Zoltán Exterde Tibornak nyilatkozott.
Az iskolák egy részét a nagyobb önkormányzatoknál továbbra is az önkormányzatok működtetik, üzemeltetik. És az oktatási programért, a tanárokért, a tartalomért, az iskola szervezésért pedig az állam a felelős, a központi állam a felelős, a Klebelsberg intézmény fenntartó központon keresztül. De a kis településeknél, az x ezer fő alatti településeknél, ott az önkormányzat mondhatja azt, hogy én nem akarok működtetni sem, azt is csinálja a KLIK, a Klebelsberg központ, és akkor ott teljesen az államnak a kezébe van a gázszámla is, a kréta is, meg a tankönyv is, meg a tanárnak a fizetése is. Tehát most is vegyes rendszer van. Ez egyébként korábban is így volt, csak nem volt ennyire nyilvánvaló, hiszen az oktatásnak a tartalmi szabályozásáért mindig a minisztérium, az állam volt a felelős, és az önkormányzatok ugyan jobban benne voltak erősebben az iskolába, tanárokat fölvették, alkalmazták, kinevezték az igazgatót, de az is egy kettős rendszer volt. Szerintem az elkerülhetetlen, hogy vegyes legyen a rendszer, de hogy ezt finomítani kell, hogy jobban el kell osztani a felelősségeket, és jobban számon kell kérni, abban egyetértek.
De látják már, hogy a KLIK működésében milyen rendszer szintű változásokat lehet csinálni, ezért ez az eddigi reformnak az egyik magja.
Ami a magja, azt meg is akarjuk tartani, az meg is fog maradni, tehát az, hogy az állam a fenntartó. A fenntartói jogokból és kötelességekből nem tudunk és nem is akarunk leadni az önkormányzatoknak, és ne felejtsük el azt, hogy honnan indultunk, mindig elfelejtjük a... Tehát érdemes visszamenni a KHH-ig, mi történt? 1000 milliárdos nagyságrendben rendelkeztek hiánnyal, adóssággal az önkormányzatok. Ebben nagyon lényeges szerepet játszott, hogy ők tartották fönn az iskolarendszert helyben, az egészségügyi rendszert, a szociális rendszert. És miből? Hitelből. Egy olyan adósságcsapdába volt az ország elsősorban ezek miatt, az okok miatt, nem beszélve az egyéni devizahiteles helyzetekről, amiből azzal, hogy 2010-ben, itt mondom, 1000 milliárdos nagyságrendben az állam átvállalta az adósságot, nullára vitte föl az önkormányzatokat, elindulhattak fejlesztések, és olyan költségvetés tervezés, amivel nem volt adósságtörlesztés, ez egy óriási eredmény volt. Hogyha visszacsináljuk ezt az iskola dolgot, akkor az lesz, hogy újra elkezdődik az ilyen típusú hitelfelvétel. Egy, kettő, lesznek olyan önkormányzatok, akik nem tudják azon a szinten finanszírozni az iskolájukat, amilyen szinten az a magyar államtól elvárható. Tehát a területi kiegyenlítés, hogy ne az legyen, hogy gazdag önkormányzat, gazdag iskola, szegény önkormányzat, szegény iskola, ez volt az egyik legfontosabb dolog, mert ebből következik az, hogy mindenütt versenyképes tudást tudjunk adni a gyermekeinknek. Ez a rendszernek a lényege, ebből azért nem változtathatunk, mert nekünk az egész országért van felelősségünk. Ezt megértem, hogy egy polgármesternek, egy iskolaigazgatónak csak a saját intézménye a fontos, hogy annak jó dolga legyen. De nekünk az egészre kell tekintettel lennünk, és itt valóban volt egy olyan kiegyenlítés, amitől még azt is elfogadom, van egy ilyen szervezet, hogy égig ezek az élen járó gimnáziumok igazgatóinak a szövetsége, ezek valóban elit gimnáziumok, a listákon, a felvételi aranyokban a legjobban vannak. El tudom fogadni, hogy ezeknek a valóban elit iskoláknak ma szorosabb körülmények között kell gazdálkodniuk és működniük, mint korábban, és hogy ezt ők rosszul élik meg, ezt én elfogadom, és gondolkozhatunk rajta, hogy lehet ezt szabadabbá tenni. De a rendszer lényege, a központi fenntartás, az egyenlő feltételek, a pedagógusok bérének garantálása, mert azt is elfelejtjük, hogy korábban az alacsonyabb bért is voltak, akik hónapokig nem kapták meg, azért, mert az önkormányzat nem tudott fizetni. Én konkrétan tudok olyat mondani, hogy azt mondta a polgármester, hogy előbb el kell adni a tűzoltószertárt, és majd abból rendezzük 3 hónap visszamenőleg az összes pedagógus bérét. Ma ilyen nem fordulhat elő. Ahol volt ilyen, hogy nem kapta meg mindenki a teljes járandóságát, azok a plusz pénzek voltak, az alapfizetését mindig mindenki azóta Magyarországon időben megkapja. Az elmúlt 25 évben szintén nem volt ilyen. Tehát azért ezeknek az előnyeit látnunk kell a központi fenntartásnak, és utána érdemes beszélni a problémáiról.
Balogh Zoltán szólt arról is, hogy minden érettségivel kapcsolatos változás csak felmenő rendszerben képzelhető el. A diákoknak a vizsga előtt 2 évvel pontosan tisztában kell lenniük a vizsga követelményekkel. Hangsúlyozta egyúttal azt is, támogatni tudja azt, hogy nagyobb önállóságot kapjanak az iskolák a tantervek kiválasztásában. A továbbiakban is Balogh Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét hallják.
kerettantervek szabályozzák most már évek óta azt, hogy mit lehet számon kérni egy érettségén, mi az emelt szintű érettségi, mi az egyszerű érettséginek a feltétele. Én itt nem látok olyan súlyos gondokat.
Ilyen gondokat látnak, hogy úgy mennek be érettségire, hogy a szabályok menet közben változnak, és
olyan
nem fordult. Ők azt a tárgyat már megtanulták mondjuk az első két évben, és azt most újra kéne tanulni, hogy az menet közben rájuk eső
ha
szabályozásnak eleget. De azóta
akkor
megváltozik a szabály, meg a követelmények is ezt mondják.
Két év, tehát az egy törvényi előírás, hogy két éven belül nem változhat. Tehát, hogyha változnak a tartalmi feltételei egy érettségének, akkor ott két évnek kell eltelnie, tehát ezt két évvel korábban meg kell tudnia a gyerekeknek, tehát mondjuk, hogyha a klasszikus gimnáziumot nézem, akkor a második osztálynak a végén ezt tudni kell, és akkor van két évük.
Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatra kerülhet-e? Emlékszem, már Hoffmann Rózsa is azt mondta, hogy a tananyag mennyiséget, amit most is kritizálnak, azt már ők is baltával ritkították, mert az eredeti is túl sok volt.
Ez valóban így van, de ott ez megint csak egy 25 éves hagyomány, 5 évente fölül kell vizsgálni a nemzeti alaptantervet, mert az egyik dolog az a mennyiség, a másik dolog meg a tartalom. Szóval az a helyzet, hogy változik a világ, nagyon gyorsan változik, ha nem akarunk lemaradni a versenyben, akkor nekünk a 21. század követelményeihez kell igazítani a dolgokat. És sajnos azt kell mondanom, amikor tananyag csökkentésről beszélünk, mert ugye ez a nemzeti alaptanternél a fő szempont, hogy ez túlságosan sok, akkor azt kell mondanom, hogy ma nem csak mindenkinek többet kell dolgozni, hogy ugyanazon a helyen tudjunk lenni, ahol voltunk eddig a versenyben, hanem többet is kell tanulni. Ez elkerülhetetlen, hogy jobban kéne tanítani ezt és ezt észszerűen kell csinálni, abban egyetértek, de az, hogy itt növekednek az elvárások, azt tudomásul kell venni nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is, a mi életünk is ilyen, mi is többet dolgozunk, ugyanazért a teljesítményért, mert a világ így változik, tehát az alakítás az elkerülhetetlen, azon lehet vitatkozni, hogy mi az értelmes és mi az értelmetlen. Tehát szerintem is érdemes tananyagot csökkenteni, előemlítettem az égig érő gimnáziumokat, az égig szervezetet, ott a vezetőjük azt mondja, egy neves budai gimnázium igazgató, hogy ők játszva megtanítják a nemzeti alaptantervet, de Észak-Kelet-Magyarországon egy kis vidéki gimnáziumban ez lehetetlen. Akkor lehet azon gondolkodni, hogy legyen esetleg nagyobb alternatíva. Én azt elfogadom, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is javasolja ezt, hogy ne úgy legyen, hogy 90% kötelező, 10%-ot majd eldöntenek az alaptantervből, hogy ők abból mennyit és mit tanítanak, helyi tanterv, hogy az legyen 80-20, ők azt mondják, hogy 70-30. Ezen lehet vitatkozni, és akkor a nagyobb szabadságban van egyfajta könnyebbség. De az, hogy itt előre megyünk, és nagyobb teljesítményekre van szükség, és az iskolának ezt a nagyobb teljesítményt ezt segítenie kell, abban én bízom benne, hogy nem kell sokat vitatkozni.
A szabad tankönyvválasztásban, a tankötelezettség 18 évre visszaemelésében lehet-e vitatkozni? Mind a kettő elvi kérdésnek tűnik.
Kezdjük a korhatárral, tehát hogy mennyi az iskolába járásnak a felső határa. Bármeddig lehet lenni, 20x éves korig az egyetemekre jelentkezve úgy a magyar oktatási rendszerbe, hogy azt az állam finanszírozza. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 16 éves korában kötelező elhagynia, hanem hogy 16 éves korában elhagyhatja az iskolát az, akinek nincs esélye arra, hogyha nem sikerült 16 év alatt elvégezni a 8 osztályt, akkor már fölösleges erőltetni, mert azt már ott biztos nem fogja. A kérdés az, és ezért hoztuk létre ezeket a HEAT programokat, hogy aztán 16 éves kora után tudjon magával kezdeni valamit, akkor is, ha nem sikerült a 8 osztályt elvégezni, vagy éppen annyit sikerült elvégezni. Szerintem itt megy a dolog, mert egyébként a tankötelezettség azt hiszem talán Ausztriában is, és más nagyon jól teljesítő országokban is nem 18 év, hanem alatta van. Tehát én ezt nem tartom elvi kérdésnek, mondják, én ezt akkor nem tartom elvi kérdésnek, ha egyébként a 16 évesnek van kimenete, van tovább lépési lehetősége, akkor is elhagyja a köznevelésnek a rendszerét.
Tankönyvpiac szabályozása vita kérdés lehet-e?
Azért azt hagy mondjuk el, hogy ma az első, a második és a harmadik osztályban a magyar gyerekek ingyen kapják a tankönyvet, mindenki. Úgy, hogy ezt valakinek ki kell fizetni, és azt a magyar állam a költségvetőből is kifizeti. A megfizetendő könyvek is az elmúlt évben 1,5 milliárd forinttal kerültek kevesebbe, mint korábban. Ez a 1,5 milliárd ott van ott a szülőknél. Tehát amikor központosítottuk a tankönyv ellátást, akkor ebben azért volt egy ilyen szándék is, hogy nem a kiadóknak a piaci versenyében növekszik vagy csökken az ár, hanem az állam tud egy árat garantálni, ami fölé nem lehet venni. Tehát olcsóbb lett a tankönyv, és az első három évben már mindenki ingyen kapja. Ha jól számolom, 2022-re de szeretnénk előre hozni, megoldható, hogy a 8 osztályban mindenki, az elsőtől a 8. osztályig mindenkinek állami juttatásként ingyen legyen a tankönyve. Tehát ez annak a rendszernek a következménye, amit bírálnak abból a szempontból, hogy de csökkent a választék. A választék csökkent, de most is van választék, tehát lehet választani a tankönyvek között, nem egy tankönyv van, ez egy tévedés, ilyen nincs sehol. Hogy csak egy tankönyvből lehetne választani, mert az nem választás, tehát van választási lehetőség. És hagyd mondjam azt, hogy ennek az ügynek is a súlyát csökkenti az, hogy az összes új tankönyv az PDF formába fölkerül az internetre. A digitális világban tananyag megismerhetőségének a tere az hihetetlenül kitágult. Tehát az interneten keresztül bármilyen olyan tartalomhoz a tanár hozzásegítheti, hogy hozzáférjen a diák, amit ő fontosnak tart a tanításához. Tehát szerintem a tankönyveknek, az írott, nyomtatott tankönyveknek a szerepe az a jövőben csökken, a digitális tartalmaké növekszik, és ezzel az a fajta szabadság, ami korábban nem két tankönyv közül lehetett választani, hanem három, négy vagy öt tankönyv között, az a fajta szabadság az inkább megsokszorozódik.